Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, Ezékiel próféta könyvéből 14. fejezet első 11 versét olvasom. Izrael vezetői közül néhányan eljöttek hozzám, és leültek velem szemben. Ekkor az örökké való szava érkezett hozzám. Emberfia, ezek a férfiak a bálványaikat a szívükben állították fel, és ott imádják azokat. A bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik tekintetüket. Ezek után még ide jönnek, hogy tőlem kérjenek tanácsot. Mit gondolsz, vajon megengedjem nekik, hogy kérdezősködjenek? Ezért hát mondd nekik ezt, így szól az Uram az örökkévaló. Izrael népe közül egyesek a bálványaikat a szívükben állítják fel, és ott imádják azokat. Bár ezek a bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik a tekintetüket. Azonban, ha ezek után mégis a prófétához mennek, hogy rajta keresztül kérjenek tőlem tanácsot, akkor én az örökkévaló fogok nekik válaszolni. Igen, én magam fogok válaszolni nekik, annak ellenére, hogy oly sok bálványuk van, mert meg akarom ragadni Izrael népének szívét, amely bálványaik miatt eltávolodott tőlem. Ezért mondd Izrael népének, ezt mondja Uram az örökkévaló, forduljatok el bálványaitoktól, és térjetek vissza hozzám. Fordítsatok hátat minden hamis istennek, és rá se nézzetek többé. Izrael népe közül és az itt élő idegenek közül egyesek a szívükben állítják fel bálványaikat, és ott imádják azokat. Bár ezek a bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik a tekintetüket. Ha ezek mégis a prófétához mennek, hogy általa tőlem kérjenek tanácsot, akkor én az örökkévaló fogok nekik felelni. Ez lesz a válasz, amit tőlem kapnak. Ellenük fordulok és elpusztítom őket. Intő jellé és közmondássá lesznek a többiek számára. Kigyomlálom őket népem közül, és akkor fogjátok megérteni és elismerni, hogy én vagyok az örökkévaló. Ha pedig a proféta engedi magát megtéveszteni, és mégis profétál annak a bálványimádónak, aki hozzáfordul, akkor én az örökkévaló fordulok a proféta ellen, és én tévesztem meg őt. Sőt, kinyújtom kezem ellene, és kiírtom népem Izrael közül. Így mindketten ugyanazt a büntetést viselik. Egyforma lesz a bálványimádó és a hamisan prófétáló próféta büntetése. Azért teszem ezt, hogy Izrael népe többé ne távolodjon el tőlem, és többé ne szennyezze be magát bűneivel, hanem valóban az én népemmé legyenek, én pedig Istenük legyek. Ezt mondja Uram az örökkévaló. Köszönjük neked, Istenünk, a te igédet, köszönjük azt, hogy kész vagy most is lehajolni hozzánk, köszönjük neked, ha mi elkészíthetjük most előtted a szívünket, fülünket, és arra kérünk, hogy szólíts meg azzal, amivel te akarsz ma itt és most bennünket. Jézus nevében kérünk. Amen. Talán nem olyan könnyű azt elképzelni, de próbáljuk meg, hogy amikor mondjuk innen hazamegyünk, vagy bárhonnan egyszer hazaérkezünk, arra leszünk figyelmesek, hogy a házunk közepén, vagy a szobában felállított valaki egy szobrot, és mire hazamegyünk, már mindenki, aki elhalad előtte, megáll és leborul előtte, és imádja azt. Vagy legyen az csak egy kép, leborulnak előtte az otthoniak, és imádják. És bármikor elmennek előtte, újra és újra mindig ez történik. Nem tudom, hogy milyen gondolatok járnának a fejünkben. Nem tudom, hogy úgy érezzük, hogy valaha ennek egyszer megadnánk magunkat és beállnánk a sorba. Nyilvánvalóan elsősorban és első körben azt mondjuk, hogy mi ezt nem tennénk. De hoztam most így bevezetésre egy kis videó jelenetet. Nézzük meg, hogy egyéb dolgokban hogy működik ez az életben, és valószínű, hogy ez így működik sok esetben a bálványimádás kapcsán. Úgyhogy kérem, hogy nézzük meg ezt a jelenetet. Ennyi lett volna ez a kis videó, és Ez a kísérlet, amit elvégeztek, állítólag a társas konformitás nevet viseli, és nagyon jól szemlélteti azt, amiről a mai igénk is szól, és szeretnék is majd mindjárt erre visszautalni. Az üzenetet ma így foglaltam össze, hogy nincs kettős játék. Amit a szívedbe állítasz fel, az irányítja az életedet. Erről beszél ma számunkra a próféta. Szeretném, hogy először is nézzük meg, hogy a problémát hogyan nevezi meg. Azt mondja, a probléma az, hogy Izrael népe és az ott élő idegenek között is a bálványaikat a szívükben állították fel. Emlékszünk arra, hogy a Jeruzsálemben, amikor kapja a látomást Ezékiel, vagy Jeruzsálemről kapja a látomást Ezékiel, és most azt látjuk, hogy amit ott mutatott neki az Úr, hogy bemennek a templomba, és a templomnak hátat fordítva, és Izrael vezetői hogyan imádják a bálványokat, most eljönnek hozzá a Babilonban lévő vezetők, és azokról ugyanezt mondja az Úr. Eljönnek hozzám tanácsot kérni, miközben bálványokat imádnak, a szívükbe állították föl. És mondván ezek az emberek kettős játékot játszanak. Próbálnak valamit az Úr felé is, meg bálványokat állítanak fel a szívükbe, és aszerint élnek. Nos, a probléma, azt mondja Isten, nem az, hogy vannak bálványok. Bálványok vannak, kívül vannak. Ezért nem is van Isten felelősségre senkit. A probléma az, amikor ez bekerül a mi szívünkbe is, és a szívünkben állítjuk fel, mikor magunkba fogadjuk ezeket a kívül lévő, rajtunk kívül lévő bálványokat, bűnöket, és mi is ráfüggesztjük a szemeinket. Ez a kifejezés, hogy ráfüggesztették a szemeiket bizonyára azoknak, akik a Biblia iskolába járnak, most egy nagyobb többlettel bír, és jobban értjük, hogy mit jelentett ez, hogy ráfüggesztették a szemeiket a bálványaikra. De valahogy úgy néz ez ki, mint az előbb látott videóban. Hallanak egy jelzést, és a nőn egy rajtuk kívül lévő dolog volt, hogy ott mindenki felállt. Annak ellenére, hogy ő tudta volna, hogy ezt miért kell csinálni, ő maga is a szívébe fogadta ezt a történést, és elkezdett a viselkedésének a normájává válni. Amikor mindenki eltűnt körülötte, neki ez már a saját meggyőződése volt. Nem tudja ugyan miért, de ezt csinálta mindenki, ezt kell csinálni. És megtanította a többieknek is, indirekt módon. És valahogy így néz ki a bálványimádás is, és így néz ki a bűn terjedése és a bűn is a mi szívünkbe. Persze annak ellenére, hogy alapvetően ilyen a természetünk, de erről majd fogok szólni. Mégis azért vonja felelősségre a próféta által Isten az ő népét, hogy a bálványaikat a szívükben állították föl, és ráfüggesztették az emberek a tekintetüket, a szemeiket. A Biblia tud arról, hogy alapvetően bűnös a természetünk. Tud arról, hogy alapvetően a bűnre hajlunk, és ezért mi alapból azt választjuk, ha van lehetőségünk, hogy bűnt cselekedjünk. Ez azért történik, mert a szívünkben állítjuk fel ezeket a bálványokat, amelyek erre a bűnre motiválnak és ösztönöznek, és arra függesztjük a szemeinket. És ez egy nagyon számunkra segítő kifejezés, hogy a szemüket is arra függesztik. Tehát ha valamit a szívünkbe felállítunk bálványként, akkor azzal egyértelműen együtt jár az, hogy a szemünket is arra függesztjük. Ezért nagyon könnyű, mondjuk így, könnyű megvizsgálni, hogy mik lehetnek a bálványok a szíveinkben. Egészen egyszerűen az a kérdés, mit és mennyi ideig nézel egy nap? Mire függeszted a fizikai szemeidet? És akkor kicsit lépj hátrébb most magadtól, és gondolkozz el rajta, hogy az, amit sokat nézel egy nap, vagy a legtöbb ideig, az mennyire befolyásol téged? És tudom, hogy ilyenkor könnyű azt mondani, hogy át engem aztán nem befolyásol, bármit is nézhetek, de biztos, hogy ezt mondanák a körülötted élők is, akik független ítélő bírói ennek a történetnek. Mert egészen biztos, hogy arról kezdesz el beszélni, arra fogsz elkezdeni költeni, saját magad észre sem veszed, egyszer csak azt szerint kezdesz el cselekedni, és ez válik a természeteddé. Mint amit megélt ez a nő ebben a kísérletben, sokat nézte, többet látta, és egyszerűen a természetévé vált, hogy jön a sípszó, felállunk. Amire függeszted a tekintetedet, amit sokat nézel egy nap, az hiddel befolyásol téged. Ez valahogy úgy működik, mint amikor az oroszlán elé odadobnak egy szaftos húst, vagy pedig egy zöld salátát. Szabad akaratából dönthet, hogy mit fog választani, de az oroszlán természete szerint a húst fogja választani, és nem a salátát. Most mi is mondhatjuk, hogy van szabad akaratunk, vagy nincs, és lehet ezen vitatkozni. Igazából a természetünkből fakadóan azt fogjuk választani, hogy amire nézünk, az fog a szívünkbe kerülni, és az fogja a cselekedeteinket, az életünket motiválni. És az a probléma, testvérek, ami itt az igében is előfordul, hogy nagyon sok esetben a mi szívünk is megosztott. És az a probléma, hogy elhisszük azt, hogy lehet a szívünk megosztott. Amikor kívülről talán passzolnak az elvárások az Isten előírásaihoz. Rendszeresen járunk templomba, tisztességes embereknek tűnünk, vallásos embereknek nézünk ki, de... És talán itt jön a lényeg, amikor az élet igazán nehéz döntéseire kerül a sor, akkor a legtöbbek esetében más mércék működnek, mint az Isten igéje. És ha más mércék szerint döntünk az igazán nehéz helyzetekben és azokban a kihívó helyzetekben, aminek nagy a tétje számunkra, az mutatja meg igazán, hogy a szívünkben léteznek-e más istenek-e az igaz Istenen kívül. Mert amikor bajba kerülünk, amikor döntéshelyzetben vagyunk, amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor a mélyen gyökerező bálványok kezdenek el működni, ha azok bálványok. Ha az Isten van a szívünkben és az Isten igéje, akkor azt kezd el működni, azt kapcsol be olyankor, amikor mi valóban veszélyben érezzük magunkat. És ezek azok, amelyek a valódi viselkedésünket vezérlik, amelyek a bajban, a nehézségek közepette megmutatkoznak. Persze sokszor tesszük azt, hogy amikor baj van, akkor rögtön imádkozunk, jöjjön az Úr, siessen a mi segítségünkre, és elmondhatjuk végül is, ő is ott van azért az életünkben, nem? Igen, a segítségét sokszor kérjük, nem is erről van szó, hanem arról, hogy nem akarjuk feladni a többi lehetőségünket, amiben mi egyébként bízunk, és az imádságainkkal, meg Istennel csak szeretnénk ezt úgy kicsit megtámasztani, vagy alátámasztani, de nem ez a fő építmény ilyenkor, amire bízzuk magunkat. Nem akarjuk feladni a többi lehetőségünket, és a dédelgetett bűneinket és dolgainkat. És Ezékiel itt ebben a pár versben arról beszél, hogy az Istenhez való ilyenfajta közeledés nem opció, hanem a csalódásnak a meleg ágya. Mert egyszerre nem lehet Istent szolgálni, de fél lábbal a bálványimádásnak a táborában maradni. Azt mondja a Galata levélben a Biblia, hogy ne áltassátok magatokat. Istent nem lehet becsapni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének kívánságait, annak ez a régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szentlélek tetszése szerint cselekszik, az a Szentlélekből arat majd örök életet. Tehát amikor a bálványainkat meg akarjuk tartani, de oda akarjuk tenni mellé egy kicsit Istent is a nehézségekben, az borítékolható csalódás, mert az Isten az ilyenekre nem fog válaszolni. Ahogy itt a prófétának is mondta, bálványokat imádnak, és akkor ide jönnek engem kérdezni, és tőlem tanácsot kérni. A prófétának egyetlen egy üzenete lesz, hogy rakjátok ki a szívetekből, forduljatok el a bálványaitoktól, és térjetek hozzám, és Istennek ennyi a válasza. Lehet, hogy olykor azt tapasztalt, hogy nem működik az imádság az életedbe, és amikor kérsz valamit, akkor mintha Isten nem reagálna, vagy legtöbbször, mintha nem reagálna. Testvérek, Istent nem tudjuk arra kényszeríteni, hogy önmagához következetlen legyen, hogy megtűrje a bálványaidat is, meg kisegítsen téged ebből az helyzetből, amiben vagy, úgy, hogy aztán folytathasd ugyanazt tovább. Ezt Isten nem támogatja, ez így nem működik. És nyilván ilyenkor mégis általában az Isten számlájára írjuk azt, ha bajban maradunk, mert ő az, aki nem segített. De mit üzen ilyenkor Isten? És ez a második gondolat, maga a megoldás, amit a Bibliában a proféta is mond nekünk, amit az előbb is mondtam, forduljatok el a bálványaitoktól, és térjetek vissza hozzám. A legtöbb problémának ennyi a megoldása. Ez nem kis dolog, ugyanakkor nem is nagy dolog. Hogy forduljunk el végre azoktól a bűnöktől, azoktól a bálványoktól, amelyek az életünket abba a helyzetbe vitték, ami miatt szenvedünk. És ahogyan felállítjuk a szívünkben ezeket a bálványokat, ezt mi tesszük, nem Isten rakja ezeket belénk, ugyanúgy kell nekünk elfordulni, és kitenni a szívünkből, és az Istent állítani a helyébe. Ezt szoktuk mi így mondani keresztjén egyházi körökben, hogy a megtérés. Amikor elfordul az ember a bálványaitól, kiteszi a szívéből, és Istent állítja a helyébe. Nos, sokszor hallhatjátok, sokszor mondják azt, hogy hát mi a megtérésért nem tehetünk semmit. Mindent az Isten végez, mi nem tudunk ezért tenni semmit. Valamilyen szempontból ezzel egyet értek, és szeretném is ezt elmondani. Más szempontból meg vegyük azt fontolóra, hogy a Biblia nem egy helyen azt mondja, térjetek meg. Higgyetek az evangéliumban. Higgyetek Jézus Krisztusban. Meg igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ha mi nem tehetnénk semmit, akkor ezek a parancsok a pusztába kiáltott szó. Csak Isten nem tudja, hogy mi nem tudunk tenni semmit az üdvösségért. Mi bölcsebbek vagyunk, és mi tudjuk. Akkor miért mond nekünk ilyeneket? És hadd emeljem ide példaként azt, amit a Biblia iskolánkban is elkezdtünk megnézni egy történetet a múlt héten, vagyis ezen a héten, a részkígyó a pusztában, amikor Mózes felemeli a részkígyót, mert jönnek és mérges kígyók mardossák meg az izraelieket, panaszkodtak, elégedetlenkedtek, nyüglöttek, és Isten azt mondta, elég. A szabadulás pedig abban a részkígyóban volt, pontosabban az ígéretben, ami amögött volt, hogy ha valaki hittel feltekint arra a kígyóra, akkor az életben marad, meggyógyul. Ennyit tudtak tenni azok az emberek, akiket megmart a mérges kígyó. Szerintetek ez sok, egy nagy dolog? Bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy nem tudtak tenni semmit a gyógyulásukért. És ez így igaz. Semmit sem tudtak tenni olyat, ami emberi ésszel azt mondhatnánk, hogy befolyásolhatná azt, hogy ők miért gyógyulnak meg. Attól, hogy felnéznek egy póznára felakasztott rész valamire, legyen az most egy kígyó. Tényleg ettől meg lehet gyógyulni? Ettől nem, önmagában nem. Mi adta a gyógyulást? Az, hogyha Isten ezt ígérte, hogy ha valaki felnéz a kígyóra, és ezt valaki hittel meg is tette, akkor ő rá nézve az az ígéret érvényessé vált. Lényegében nem tudott tenni semmit, de mégis fel kellett néznie a felemelt részkígyóra az embernek. És csupán csak a hitüknek a kifejeződése volt ez, hogy hittek abban, amit az Isten mondott. Ha valaki csak úgy hitt, hogy nem nézett oda, meg nézte a lábát, meg kötögette a sebeit, akkor arra ez a részkígyó, és arra az ahhoz kapcsolódó gyógyulás ígérete semmit sem ért, és nem volt számára hatékony. Ugyanígy mi sem tudunk tenni semmit az üdvösségünkért, mert Jézus Krisztus elvégzett mindent. De ha nem hiszel benne, ha nem nézel fel Krisztusra úgy, mint ahogy Mózes idejében felnéztek a részkígyóra, ha nem teszed meg azt, hogy elfordulsz a bálványaitól, és Istent helyezed a szívedbe helyettük, akkor számodra nem sokat ér Krisztusnak a halála. A történet mindig ez. Nézzétek meg a Bibliába, szinte bárhol. Isten megszólítja az embert, és abban a pillanatban képes azt megtenni, amit az Isten mond. És hogyha az az ember abban a pillanatban engedelmes és meg is teszi, és ő lép, akkor az Isten viszont cselekszik. Ez a képlet. Isten megszólít, ha te engedelmesen válaszolsz, akkor Isten beteljesíti az ígéretét. És ez így néz ki a megtérés tekintetében. Így néz ki, amikor azt mondja, hogy forduljatok el a bálványaitoktól, és forduljatok felém, és állítsatok engem a szívetek közepébe. Ha ezt nem is tudod bármikor megtenni, de meg tudod akkor, amikor ez Isten megszólít. A béna nem tudott addig felállni, felvenni az ágyát és járni, amíg Jézus nem szólt hozzá. De amikor ezt Jézus mondta neki, ha abban a pillanatban engedelmeskedett, ebben volt a gyógyulása. A sorvadkező nem tudta kinyújtani a kezét, pont ez volt a baj. De amikor Jézus azt mondta neki, nyújtsd ki a kezed, ha abban a pillanatban ezt megtette, akkor a keze meggyógyult. Ezért azt mondja Isten, forduljatok el a bálványaitoktól, és térjetek vissza hozzám. Fordítsatok hátat minden hamis Istennek, és rá se nézzetek többé. És testvér, ezt meg tudod tenni. Te is meg tudod tenni, ha akarod, mert Isten most ezt mondja neked. Te válaszolsz, ha te elfordulsz a bálványtól, ha te rá se nézel többé, akkor ezt most meg tudod tenni. És akkor Isten is cselekszik. Értitek ezt? Hogy ez a megtérés és az újjászületés. Ezt lehet, hogy nem tudod bármikor megcsinálni. Most azt mondod, engem ez most nem érdekel, majd ha öreg leszek, nyugdíjas leszek, ha az unokám férjhez ment, ha megszületett a dédunokám, majd akkor megcsinálom. Ez nem úgy van. Ez úgy van, hogy abban a pillanatban, amikor az Isten szól, akkor meg tudod csinálni. Utána meg csak erőlködni fogsz, és a saját természeted szerint választani a bűnt és a bálványt. Értitek, hogy ez így működik? Megtérés, újjászületés. Ha te vállalod azt, amit a megtérésben vállalni kell, akkor Isten jön, válaszol, és újjászül téged, és kapsz egy új természetet, és onnantól az Isten gyermeke vagy. Ez az érem két oldala. Ha te megtérsz, Isten újjászül, de ez Isten anélkül nem fog téged újjászülni, hogy akár itt vagy a templomban, hallgatsz valamit, és abban bízol, hogy na, akkor innentől most már én Istennel rendben vagyok. Ha te nem tettél ezért semmit, ha nem néztél fel rá, ha nem tetted ki a bálványokat a szívedből, ha nem tetted helyébe az Istent az életedbe, nem fogsz ettől újjászületni. Ez a lehetőség mindenki számára nyitva áll, testvérek, mindenkire érvényes. Jézus Krisztus mindenkire, mindenkiért meghalt, mindenki bűnét elhordozta. És hogyha te engedelmesen hallgatsz az ő szavára, és ezt elfogadod, és hittel rátekintesz, akkor ez rád valósággal érvényes és hatékony lesz a te életedbe. Ha pedig nem hiszed, elutasítod, akkor hiába mindenkiért, te nem mentél be ezen a kapun. Csak aki megtér, annak lesz az életében hatékony mindaz, amit Jézus elvégzett értünk a kereszten. Most két tévhitre hadd hívjam még fel figyelmet. Az egyik tévhit az, amikor nagyon a viselkedésre és a felszíni dolgokra összpontosítva nem ás az ember le a mélyére, a szívének a mélyére. Akkor nem ismerjük fel a viselkedésünknek az okát, azt, hogy bálványok állnak ott a szívünk mélyén, és ezek hamis hiedelmeket gerjesztenek, és ezek mozgatják a viselkedésünket. Ha nem ismerjük ezt föl, akkor a probléma nem fog megoldódni. Sokan vannak úgy, akik döntenek, hogy elhagyom ezt, vagy azt, nem csinálom tovább, mit tudom én, leteszem az alkoholt, leteszem a cigarettát, nem fogok többé káromkodni, nem fogok többé kibeszélni valakit. Meg lehet ezt próbálni, de ez még önmagában kevés, a bálvány ott marad a szívedben, és így vagy úgy vissza fog térni. A bálványtól kell elfordulni. ami ezt az egészet okozza, ami miatt így viselkedünk, ami miatt csináljuk ezt az egészet. És hogyha attól a bálványtól elfordulsz, és ez sokszor nem pont maga csak a cselekedet, hanem valami mélyebb dolog, az, hogy én ülök a trónon. Az egoizmus, az ego, az önközpontúság, a kényelem, a büszkeség, és valami ilyesmi dolgok, amelyek önmagukban semmit nem jelentenek, hanem valamilyen cselekedetekben nyilvánulnak meg. De ha csak a cselekedetet vágjuk el, és a gyökere még ott marad a szívünkbe, akkor azok újra és újra ki fog hajtani, és újra gyümölcsöt fog teremni. A bálványtól kell elfordulni, és Istenre függeszteni a szemeimet, és akkor fog megszűnni majd a bűnös viselkedésem is. Amikor én ifis koromban jártam Kunszent Miklóson ifjúsági órákra, meg csoportba, egy nagyon jó ifi volt, és szinte már egy közhelyé vált ez a dolog, amikor mindig valaki megbánta a bűnét, és azt mondta, hogy leteszem ezt az Isten elé, leteszem azt, leteszem a csúnya beszédet, leteszem az ilyen zenehallgatást. És egy idő után már, mikor én is ott több éve jártam, már csak így néztünk egymásra, többiekkel, aki éppen nem volt benne ebbe, hogy leteszi a nem tudom micsodát, és gondolkoztunk, hogy miért, nem, hát hányszor teszi már le? Már van, aki öt-ötször teszi le ugyanazt. Leteszi ezt tényleg. A cselekedetet letette. De azt, ami az egészet okozta a bálvány, nem. És ezért visszatért újra és újra az életébe. És mindig nagy bűnbánattal, és én hiszem, hogy őszinte bűnbánattal az ifis társak mondták, hogy én most leteszem ezt a dolgot az életemből. Csak akkor még nem tudtam megfogalmazni, és én sem láttam ezt így át, hogy miért kell ennyiszer letenni valamit. Tedd le a bűnt, ez kevés. Ugye ott van az igében az, hogyha az ördög kimegy az emberből, bár nem pont erre vonatkozik, de jól illusztrálja, és a szívet kisöpörve és felépkesítve, de üresen találja, akkor vissza fog oda térni. Hétszer te rosszabb lesz, mint előtte annak az embernek az állapota. És egy kicsit ilyen az, amikor leteszek egy cselekedetet, üres a szív. Helyette bejötte Isten, ott van-e Jézus a szívembe. Vagy inkább csak a cselekedetet tettem le, a bálvány maradt, és majd újra, hétszer te rosszabbat fog hozni. Ez tehát az egyik tévhit, amikor csak a cselekedetekre összpontosítunk, és azoktól akarunk szabadulni, holott a gyökér, a bálvány továbbra is áll a szívünkben. A másik tévhit pedig, amikor ilyeneket mondanak nekünk, hogy az alapvető problémád az, hogy nem látod azt, hogy az Isten szeret téged, és téged úgy fogad el, ahogy vagy. És hogyha egy kicsit jobban tudnád, akarnád érezni magad a bőrödben, akkor a helyes cselekedetek is követnék ezt, és megváltozna az életed. És én azt gondolom, testvérek, ez a megközelítés is hamis. Ez ugyan nem a cselekedetekre, hanem az érzelmekre összpontosít. De mégsem megy elég mélyre ez se. Mert itt is csak egy érzelmet akar motiválni, változtatni, és nem ismeri fel, hogy a rossz érzések mögött is a valóban a bálványimádás rejlik. A probléma az, hogy egyik sem látja és kezeli a felszín alatt lévő bűnt, magát a bálványimádást. Sokszor ez a bálvány annyira egyszerűre lefordítható, hogy mi magunk vagyunk magunk számára. És aztán ezekből lesznek cselekedetek. Az egóm, a kényelmem, a presztízsem, a büszkeségem, a ki tudja mi. És tolom, és ebből jönnek a cselekedetek, amelyek aztán a problémákat okozzák. Azzal szeretném befejezni, testvérek, hogy Jézus befejezett munkája a kereszten az, ami szabadságot ad nekünk a bálványainktól. Ami miatt nem kell félni azokat kidobni. Mert azoknak a minket fenyegető hatalmuk egyszer s mindenkorra ott és akkor megtört, elveszett Jézus keresztjén. Ezért nincs mitől félni, nem kell ezektől félni, hogy visszajönnek és újra hatalmat vesznek. Persze a bálványaink azt mondják, hogy nem vagy értékes ember, ha nincsenek sikereid. Nem vagy szép, hogyha nem úgy nézel ki, mint a legjobb modell. Nem vagy szép, hogyha nem ezeket a kenőcsöket kened az arcodra. Nem vagy elég gazdag, hogyha nem ilyen vagy olyan autóval jársz, ha nincs egy okos eszköz a háztartásodban. Nem vagy igazából senki, hogyha nincs gyermeked. És ki tudja még, mi minden lehet a bálványaidnak a követelése? Hallod ezeknek a síp szavát, és te felállsz. És amikor csak sípol a bálvány, te felállsz. És a szívedbe ott állítod ezeket. És ezzel szemben van Jézus Krisztusnak a keresztje, ahol Isten megmutatta nekünk azt, hogy az ő egyetlen fiának halála által bennünket érdemesnek nyilvánított arra, hogy az Isten gyermekei legyünk. Hogy kidobd a bálványokat a szívedből, hogy egy olyan családnak, egy olyan közösségnek a része legyél, akik együtt örvendeznek a mennyben Istennel és az ő angyalaival. Elvégezte számodra az üdvösség ingyenes ajándékát. Megmutatta neked, hogy te mennyire vagy értékes. Annyira, hogy a saját fiát az Isten nem kímélte és keresztre adta. Nem is akármilyen halállal. Ez ad igazi értéket az embernek. Azokat a kenőcsöket, autókat ki tudja, amit úgysem fogod tudni megvenni, mindig lesz, aki nálad jobb. Mindig lesz. És ha te ettől teszed függővé meg a bálványaid az értékedet, akkor csak folyamatosan hajtod magad az életbe olyan dolog után, amit soha nem érsz el. De ez a tény, testvérek, hogy Jézus meghalt értünk, az említett megközelítésekkel felszabadít arra, hogy felismerjem és beismerjem a bűnömnek a teljes mélységét. Annál inkább felismerem Istennek az irántam való szeretetének a mélységét is. Nem kell takargatnom az emberek elől, senki elől, és pláne nem magam és Isten elől, hogy valójában bűnös ember vagyok. És lehet, hogy még rosszabb is, mint ahogy gondoltam magam. És sokan ezzel nem mernek szembenézni, hogy ne legyek már rosszabb, legalább annál a képnél, amit magam elé már fölállítottam. De az, hogyha keresztre tudom függeszteni a tekintetem, az felold engem, és megengedi, hogy valójában sokkal rosszabb bűnösnek is lássam magam, mint ahogy gondoltam. Mert Jézus Krisztusban ugyanakkor sokkal jobban szeretetnek, és sokkal értékesebbnek is láthatom magamat, mint ahogy valaha is remélni mertem ezt. A bálványaim, a környezetem, az emberek, az akármi elismerése által. Ezért tehát Isten igéje ma ezt számunkra, testvérek, forduljatok el bálványaitoktól, és térjetek vissza hozzám. Fordítsatok hátat minden hamis Istennek, és rá se nézzetek többet. Izrael népe közül és az itt élő idegenek közül egyesek a szívükben állítják fel bálványaikat, és ott imádják azokat. Bár ezek a bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik a tekintetüket. Legyen az Úrnak hála és dicsőség, hogy ma ad egy kitörési pontot ebből mindannyiunk számára, akik itt vagytok, akik engedtétek, hogy Isten megszólítson titeket, mert ez az a pont, amikor képesek vagytok erre, ha akarjátok, hogy kitegyétek a bálványokat, hogy elforduljatok tőle, hogy Istenre függesszük végre a tekintetünket, és valóban egy új értéket nyert, egy újjászületett, új emberként mehessünk tovább. Adja az Úr, hogy így legyen. Atyánk, először is hálásak vagyunk neked azért, hogyha keresztre nézhetünk most lelki szemeinkkel, és látjuk ott te fiat halálában azt, hogy milyen értékessé tetted az embert, köztük bennünket is, akik rád nézünk hittel, és elfogadjuk, hogy ez a váltság értünk is szól. Köszönjük neked, hogy nem kell félnünk attól, hogy szembenézzünk a legmélyebb szívünkben lévő dolgokkal is, vagy a legmélyebben ott lévő bűnökkel, bálványokkal is. Akkor sem, hogyha megrettenünk saját magunktól is, hogy kik és milyenek vagyunk. Hadd tehessük ezeket ki. Urunk, adj ehhez újra erőt, akaratot, hogy elforduljunk a bálványainktól, elforduljunk azoktól, amik a vesztünket okozzák, és azokat a cselekedeteinket, amelyek bajba sodornak minket. Így szeretnénk most kitenni azokat a szívünkből, és rád függeszteni a tekintetünket. Uram, te látod azt, hogy kinek mi van ilyen az életében, kit mi befolyásol, kérlek most a magunkban mondott imádságban, abban a rövid csendben is. Mutass rá azokra, amiket nem szeretnél tovább ott látni a szíveinkbe, és kérünk téged, adj erőt ahhoz, hogy valóban ezektől szabadulni merjünk. És te légy az, akire a szemeinket, szívünket, életünket függesztjük. Jézus Krisztus nevében. Amen.